Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 134. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 134. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Úrnak szolgálj minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a 274. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük el mind a 4 versével. A 274. énekünket mind a 4 versével énekeljük, az első így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk, Máté evangéliumának 24. részéből a 45. verstől az 51. versig. Tehát Máté evangélium a 24. részében a 45. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, kit az ő ura gondviselővé tőn az ő ház népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony, mondom néktek, minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy hálaadással, boldog örömmel jöhetünk most is hozzád. Köszönjük néked gondviselő szeretetedet, melyet az elmúlt napokban is megtapasztaltunk. Köszönjük, hogy testi, lelki dolgainkról, szükségleteinkről gondot viseltél, és megadtad, amire szükségünk volt. Köszönjük néked, Urunk, hogy dicsérhet téged a szívünk, mert adsz nekünk, és elveszel tőlünk. És olyan jó belegondolni abba, Urunk, amit adsz nekünk, és jó azt is látni, amit elveszel tőlünk. Hiszük, hogy bölcsen kezelsz bennünket. És amit adsz, arra szükségünk van, és amit elveszel, arra nincs szükségünk. Köszönjük néked, hogy adtad értünk a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztus, sőt, nekünk is adtad őt, atyánk. Hogy legyen a mi megváltónk, a mi üdvözítőnk, életünk ura, megszentelője, a mi reménységünk, akibe kapaszkodhatunk minden napon. Köszönjük néked, hogy adtad az igét, adtad nékünk az igében a te lelkedet, hogy velünk legyél általa. Köszönjük néked, hogy az ige által annyi mindent kaphatunk tőled. Köszönjük néked a szerető testvéreket, akiket ugyancsak adtál nekünk. Köszönjük néked a barátokat, az igaz társakat, akiket mellénk adtál, akár élettársként, harcostársként. Köszönjük néked családjainkat, köszönjük felsorolhatatlan ajándékaidat, Urunk. És köszönjük mindazt, amit elveszel. Bár sokszor fáj nekünk az, amit elveszel tőlünk, legyen az az egészség, vagy valaki más, akit szerettünk, de még ebben is a te bölcsességedet szeretnénk fölfedezni, és szeretnénk elfogadni azt is, amikor így elveszel tőlünk valamit, vagy valakit, aki drága volt nekünk, vagy ami fontos nekünk. Köszönjük néked, hogy soha nem veszel el úgy, hogy ne adnál valamit. Köszönjük néked, hogy soha nem sebzel meg úgy, hogy be ne kötöznél. Áldunk téged azért, amit akkor kapunk tőled, amikor így megfosztasz valamitől. Köszönjük néked, hogy ezek által a nehézségek által is magadhoz viszel közelebb, hogy téged megnyerjünk, és benned mindazt, amire igazán szükségünk van a boldog földi élethez és örök élethez is. Áldunk téged, Urunk, hogy bízhatunk te benned, és szerethetünk téged, aki előbb szerettél, és halálosan szerettél, és szeretsz bennünket. Kérünk, hogy szólj hozzánk ezen a mai alkalmunkon is, és áld meg a szívünket, hogy hittel tudjuk hallgatni azt, amit mondasz, amit tanítasz. Segíts és add gyermeki bizalmat, odafigyelést, befogadó készséget, az engedelmességnek a készségét a szívünkbe. Segíts, Urunk, bennünket, és adj most jó előmenetelt. Áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg azokat, akik távol vannak most tőlünk, akik talán ide gondolnak, ide vágynak, de nem lehetnek itt. Kérünk, áld meg azokat a helyeket, ahol vannak, áld meg a te népedet, az Isten tiszteleteket szerte ebben az országban. Hadd szólaljon meg a te szavad ott is, Úr Jézusunk, mennyei atyánk, a Szentlélek által. Kérünk, dicsőítsd meg magad azokon a helyeken is, és köztünk is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt gondnokunktól János testvérünktől hallgassuk szeretettel és figyelemmel.
Kedves testvérek, ma egy kérdés, és a rá illő válasz vár ránk. Nagyon fontos kérdés, mit használ nékünk Krisztus feltámadása? Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesítsen abban az igazságban, megigazulásban, amelyel nékünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. És ige hirdetésre készülve pedig énekeljük a 370. énekünk második versét, a 370. dicséretünk második versét, ami így kezdődik, te szentségnek új világa, igédnek vezérli útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, Máté evangéliumának 24. részéből, a 46. versből hallgassuk. Jézusunk mondja, boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, így munkában talál. Korábban többször is beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus, amikor elment erről a földről, akkor megígérte a tanítványának, hogy vissza fog jönni. És beszélt nekik arról, hogy az elmenetele és a visszajövetele közötti időszakban mi minden fog történni. És beszélt arról is nekik, sokszor sok mindent mondott arról is, hogy mi az ő dolguk ebben az időben, ebben az időszakban. Ebben a most felolvasott példázatában is arról beszél a tanítványának, hogy mi a dolguk az ő visszajövetele előtti időszakban, korszakban. A példázatban, amit elolvastunk, szerepel egy úr, akinek van egy háznépe, és ez az úr a háznépe közül elmegy egy bizonytalan időre, és az egyik szolgájára rábízza az éléstár kulcsát, ő a kulcsár, akinek az a dolga, hogy kiossza a háznép tagjainak az élelmet a maga idejében, addig, amíg a gazda, illetve hát az úr egy napon vissza nem tér, és mert visszatér, és a szolgáját, ha hű volt, megjutalmazza, és ha hűtlennek bizonyult, akkor pedig meg fogja büntetni. A példázatbeli úr az bizonyára Jézus, aki rövidesen elmegy majd a mennybe, és a háznépe azok az ő hívei, az ő követői, tanítványai, akikről a megbízott szolgája által, néhány megbízott szolgája által kíván gondot viselni, táplálni akarja őket fizikai távolléte idején, és meg akarja tartani őket, amíg vissza nem tér majd közéjük. És tudatosítani akarja az Úr Jézus a hallgatóiban, hogy ők, mint tanítványai, különös felelősséggel vannak megbízva, ők azok, akiknek először és elsősorban táplálniuk kell a Jézus híveit lelki értelemben, és ki kell osztaniuk a lelki eledelt az Úr népének, és igyekezniük kell, hogy a szolgálatban hűségesek legyenek, s ne hűtlenek. Mert egyszer visszatér majd Jézusuk, megváltójuk, és számadásra szólítja őket. Persze elgondolkozhatunk róla, hogy nekünk is szól ez. Persze, hogy szól. Az Úr Jézus, ha megszólított bennünket, és elhívott, hogy legyünk az ő tanítványai, és mi hittünk neki, és igen mondtunk neki, és feladtuk az én központú és öncélú életünket, és Jézusért kezdtünk élni, akkor lehetséges, hogy ránk bízott másokat, magunk körül, akikről nekünk kell lelki értelemben gondot viselni. És táplálnunk kell őket, lelki értelemben, elsősorban. Lehet, most mindenki a lelkészre gondol, mert a lelkésznek is van egy ilyen feladata, hogy lelki értelemben táplálja Isten népét. De nem csak a lelkésznek dolga ez, hanem a presbitereknek is dolga egy családfőnek is, hogy a rábízott családot lelkileg táplálgassa. És vannak ilyen pozícióban bizonyos emberek, akikre rá vannak bízva más hívő emberek, közösségvezetők, vagy akiknek az a dolga, hogy a körülöttük élőket az Úr visszajöveteléig lelkileg táplálgassák, gondozzák. És nyilván nekem s nekünk, akiknek ilyen feladata van, törekedni kell arra, hogy a mi szolgálatunkban hűségesek legyünk, és ne hűtlenek. Mert tudatosítani kell magunkban, nekünk is, hogy az Úrunk egyszer vissza fog jönni. És egyszer oda kell állnunk el, és számot kell adnunk arról, hogy elvégeztük a feladatunkat, amivel ő bízott meg minket. Tehát azt gondolom, hogy nagyon is el kell gondolkoznom nekem, s mindnyájunknak, akiknek ilyen szolgálata van, ezen a példázaton. Először is arra irányítanám a figyelmeteket, hogy az Úr megbízza a szolgát. A szolgának van egy megbízatása, és ez a megbízatás az Urától van. Nagyon fontos látni, hogy az Urától van a megbízatása. Az Úr Jézustól van a mi megbízatásunk. Nagyon fontos ezt, testvérek, fölfogni, meg megérteni, és jó alaposan megrágni a szívünkbe, a lelkünkbe. Attól a Jézustól van a szolga megbízatása, vagy a szolgák megbízatása, aki ennek az egész mindenségnek az Ura. Aki azt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Attól a Jézustól van az ő szolgáinak a megbízatása, aki az egyház ura is, aki az ő egész népének az ura. Mert olvassuk az Efézusi levélbe például, hogy Jézus az egyháznak a fejévé tétetett. Arról attól a valakitől van a szolgák megbízatása, akiről azt olvassuk a Filippi levélben, hogy az ő nevét Isten minden név fölé emelte. Krisztus neve minden név fölött való legyen. Az legyen a legnagyobb név, vagyis az ő személye mindenek fölött áll. Az ő dicsősége hozzáférhetetlen a számunkra, és fölfoghatatlan a számunkra. Ez a Jézus, aki egyszer eljött erre a földre, megszületett Betlehembe, meghalt a Golgota keresztjén, aztán harmadnapra föltámadott. Ő a megbízónk. Szolgáinak ő a megbízója, testvérek. Az a Jézus, akinek látjuk a tökéletességeit a Bibliában, akinek látjuk az igazságát, a szentségét, a szeretetét, a bölcsességét, a jóságát, és felsorolhatatlan minden jóság és szépség foglalata ez a Jézus, az abszolút tökéletességek foglalata, mi Urunk Jézus, és ő bízza meg a szolgáit. Az a valaki bízza meg a szolgáit, aki megváltotta a szolgáit az élete föláldozásával. aki kivívta nekik a keresztfán, a Golgotán bemutatott egyetlen és tökéletes áldozatával, hogy Isten megbocsásson nekik, hogy visszafogadja őket magához, hogy ott legyenek egyszer Istennel való közösségben, már a földön is, de majd egyszer az ő országában is ott legyenek, aki megszerezte az ő népének ezeket az üdvű javakat. Ez a valaki, azt testvéreim, aki megbízza a szolgáit, vagy a szolgái közül néhányat azzal, hogy a többiekről, az ő ház népéről, az Úr viseljenek gondot, táplálják őket, tartsák életben, elevenen őket. És ezt testvéreim, ez egy olyan dolog, amit nekem és mindenkinek, akit az Úr szolgálata bízott meg, tudatosítani kell magában, újra és magamban is, újra és újra és újra. Én megbízott vagyok, és ez egy hatalmas felelősséget ró rám, ugye? Felelősséget ró rám. Felelősségem van apaként, gyülekezeti szolgálóként, lelkészként, vagy az én megbízómnak, az én uramnak, a világ urának, az egyház urának tartozom beszámolni majd egy adott napon. És vagy megjutalmaz engem, vagy megbüntet, de ő előtte kell majd számot adnom a szolgálatom végzése tárgyában, és ő fog engem számon kérni, hogy eleget tettem-e a feladatomnak. Vagyis nem nekem tartozom felelősséggel, és nem egy másik embernek tartozom elsősorban felelősséggel, hanem ő neki tartozom ennek a szolgálatomért felelősség. Ő az én megbízom, és ezért ő neki vagyok felelős. Számadással neki tartozom. Kiosztom-e az élelmet a maga idejéből az Uram által rám bízott embereknek, testvéreimnek? Érezzük mindnyájan testvérek azt, hogy Jézus, amikor erről beszél, hogy az Úr megbízza valamely szolgáját ezzel a nagy feladattal, akkor bízik benne. És valóban bízik benne. Ez egy bizalmi állás, testvérek. Ha engem az Úr, vagy téged az Úr megbízott azzal, hogy az ő javait osztogast ki a rád bízottaknak, akkor az azt jelenti, hogy benned bízik az Úr. Rád bízza a javait. Az éléstár kurcsa itt van, tessék. És itt van az én népem is, tessék. Visszaélek ezzel a bizalommal? Vagy élek ezzel a bizalommal? Kötelez engem ez a bizalom bármire is? Azt hiszem, hogy tudunk erre válaszolni. Neki tartozom felelősséggel, aki szeretett engem, és aki bízik bennem. És a kezemre teszi az ő javait, és kezemre teszi az ő népét. Testvérek, más ember nem lehet szolga az Isten népébe. Tudjátok, vannak olyan emberek, akik magukhoz ragadják ezt a szolgálatot. Hogy majd ők táplálják az Isten népét. Majd én. Mert én úgy alkalmas vagyok rá, meg elvégeztem a teológiát, meg végzem a teológiát, és akkor én már tőle alkalmas vagyok. Meg engem megválasztotta, nem tudom kicsoda. De nem, testvérek, aki magát jelölte ki szolgálva, meg akit csak emberek jelöltek ki szolgálva, az nem lehet szolga, de egy csomó ilyen ember van a világban. Aki azzal az igénnyel tolakszik oda, nem majd én táplállak benneteket lelkileg, és nem az Úr küldöttei. Olyanok ezek, mint a hamis proféták voltak annak idején az Ószövetség idején. Jönnek, és akkor majd mi megmondjuk nektek az Úr akaratát, testvéreim, majd mi eligazítunk benneteket. Ja, hát azok, akik az Úr igéjét mondják nektek, azok hazudoznak össze-vissza. Azok nem tudnak semmit, azok nem értenek semmit, azoknak nincs, majd mi megmondjuk nektek a frankót. Az Isten ezt üzeni, meg azt üzeni. Mondja Isten az igaz Jeremiás profétát, hogy nem küldtem ezeket az embereket, mégis beszélnek. És az én nevembe beszélnek, és eladják magukat, mint az én szolgáim, mert nem az én szolgái, mondja az Úr. És ott lesznek az ítélet napján, testvérek, emberek, akik ott állnak az Úr Jézus előtt, és mondja Jézus, hogy lesznek emberek, akik mondják, majd nem a te nevedben tanítottunk. Hát lehet, hogy az én nevembe tanítottatok, de nem ismertelek benneteket soha. Nem mindenki az Úr szolgája, aki az Úr szolgájának mondja magát, testvérek. Vigyázni kell nagyon ebbe a mai világba. Az az Úr szolgája, akit az Úr bízott meg. És az ember az tudja, hogy az én Uram, az én megváltóm is, az én üdvözítőm is. Hát ő bízott meg engem, mert bízik bennem. Nem értem, hogy miért, de bízik bennem. És én neki tartozom egyes egyedül felelősséggel, hogy most elvégzem a szolgálatomat, vagy nem végzem el. És ha az a kérdés, hogy nekem kinek a tetszését kell keresni az én szolgálatom végzése közbe, miközben az Istentől jövő táplálékot osztom a rám bízottaknak, akkor egy válaszom lett, az Isten tetszését kell keresni. Az Úr tetszését kell keresni. Nem az a lényeg, mondja Pál apostol, hogy ti mit mondotok én rólam, mondja, hanem hogy az Úr mit mond én rólam. Neki tartozom, mert ő bízott meg. És neki tartozom egyedül felelőssége. Még magamnak se tartozom felelőssége. Szinte így mondja, hogy én magam se ítélem meg magamat. És nem engedem, hogy emberek ítéljenek meg, hanem aki engem megítél, az a legszigorúbb bíró, nálam is szigorúbb, meg nálatok is szigorúbb, az én Uram, aki megbízott engem. A legszigorúbb bíró előtt állok, aki az én megváltóm is egybe. Na hát, sok mindent lehetne itt mondani még, de az első pontban ennyit szerettem volna elétek tárni, hogy lássuk, hogy a szolga az egy megbízott, akit az ő Ura bízott meg. Ezt nagyon hangsúlyozom, az Ura bízta meg a szolgálatot, és neki tartozik el számolással, felelősséggel. Nézzük a második pontot, a szolga tevékenységét. A példázatban ugye Jézus azt mondja, hogy a szolga feladata kiadni az élelmet az Ura éléstárából Ura háznépének. Az Ura éléstárából Ura háznépének. Mi a feladatom abban a népben, abban a kis közösségben, vagy nagyobb közösségben, amelyiknek tagjaként megbízott az engem az Úr azzal, hogy tápláljam azt a közösséget. Az, hogy tápláljam őket, az a feladatom. Mivel kell táplálni őket? Hát nyilván elsősorban testvérek lelki táplálékkal kell táplálni. Lelki táplálékkal. És hol van a lelki táplálék, amit ki kell osztanunk? Hát itt a Bibliában, ez az éléstár. Az éléstár itt van. Ebben vannak mindazok a lelki javak, amiket az Úr szolgáinak ki kell osztani, akár a családjukba, akár a gyülekezetükbe, vagy közösségükbe, bárhol. Ezt kell kiosztanunk, az ígét. Hogy mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal az ígével, ami az Úrnak, az Istennek a szájából származik. Ugye sokszor visszatér a Bibliába ez a kép, hogy Isten szava, Isten beszéde az mint a léleknek a tápláléka, a kenyere, vagy itala. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy az Úr népének lelki eledele az ige, az Isten szava. Ez olyan csodálatos dolog. Nem a politika, nem a kultúra valamely szegmense, nem a pasztorálpszichológia, meg a nem tudom én, nem ez a mi táplálékunk, hanem az igazi lelki táplálékunk, ami az Isten szájából származik, az ige. Ami itt van egy végtelen bőséggel ebben a tárházban, ami a Biblia. Azt mondja tehát Jézus, hogy ez az ígét kell osztani, és az ígének, testvérek, hogy elgondolkoztok, mennyi sok különböző kis részlete van. Hiszen az ígét, a Bibliát, amikor olvassuk, hát annyi minden van benne, beszél a teremtésről, a bűnesetről, a megváltásról, Jézus visszajöveteléről, az új égről, új földről, és ezen belül beszél a szenvedésekről, a szenvedések értelméről, jelentőségéről, Isten áldásairól, Isten akaratáról, Isten ígéreteiről. Hát az ígét, ha olvassuk, akkor, és próbáljuk értelmezni, és másoknak is magyarázni, látjuk, hogy tele van üzeneteken. Mindig itt küszködök ezen a szószéken, hogy mit mondjak el nektek, és mit nem mondjak el nektek. Sokszor lehet túl is lövök a célom, mert túl sokat mondok. Hát legalább bőven van terítve az Úr asztal, a legfeljebb ott hagyjátok, ami olyan, azt vigyétek el, ami éppen megragadta a szíveteket. De tényleg úgy van, testvérek, hogy hát nincs nagyobb dolog, mint hogy ezt valaki az ígét, az Isten igéjét felolvashatja, magyarázhatja, hasogathatja, porciózhatja, alkalmazhatja, odaadja a testvéreknek, hogy itt van, kedves testvéreim, a gyülekezetben, a családban, a közösségben, itt van. Hát terítette az Úr az asztalát nektek, az ő javaival. Egyetek, vegyetek belőle. És akkor jönnek a hívő emberek, akik van, amikor nagyon jól vannak, egészségesek, és jól belakmároznak az ígéből. Van, amikor betegebbek, akkor kicsit olyan nehezen jön a lelki falat, ugye nehezebben megy le a lelki falat a torkunkon. Máskor aggódunk, van, amikor elbizakodottak vagyunk, van, amikor nagyon bátortalanok vagyunk, van, amikor kételkedések vannak bennünk. De hát jövünk, és az Úr megteríti előttünk az ige asztalát, és olyan jó látni, testvérek, amikor az emberek, a hívő emberek észreveszik a megterített ige asztalát, és hittel lakmároznak az igéből. Lelki csámcsogás hallatszik. Bocsánat a kifejezését. Esszük az igét. Ó, de jól esik a számnak a te beszéded. Jól esik a gyomromnak az a beszéde, de lehet, hogy keserű sokszor, de amikor lenyelem, mézédessé válik a gyomromba. De jó az Úr, és olyan jó látni, testvérek, azt, hogy amikor a hívő testvérek úgy örömmel veszik az ígét, és látszik, hogy a bátortalan fölbátorodik, az erőtlen megerősödik, a szomorkodó megvigasztalódik tőle, az elbizonytalanodott újra utat talál, és ki tudja, mi minden áldást vesz az ember, amikor hittel befogadja a szívébe az Úrnak az ígéit. Jó ezt látni. Tehát ezzel táplál az Úr, testvérek, és úgy tetszett az Úrnak az népe körében, megbíz embereket, akik ezt a szolgálatot végzik. És ennél, testvérek, én azt mondom, hogy nincs is nagyobb szolgálat, nincs is fennköltebb, vagy nagyobb méltóság. Írkálnak nekem néha leveleket, emberek odaérnek, doktor, meg professzor, meg mit tudom én, micsoda. Én most már újabban odaírom VDM. Nekem nincs doktori címem, de Verbi Divini Minister. Ugye, az a Isten igéjének a szolgája. Hát dobálózok mindenféle nagy címekkel, amiket itt-ott szereztek, és akkor ekkor ott van egy név, és akkor előtte ennyi, meg alatta ennyi, meg nem. Minden elismerésünk, ugye. De tényleg, ez testvérek a legnagyobb dolog, doktori cím nélkül is, hogy Isten igéjének a szolgája lehet valaki, a családjában, a gyülekezetében, a közösségében, amiben az Úr beleállított, és oszthatja, és hasogathatja, és ő maga is ebből él, mert a szolga is ezt eszi, aki osztja, az is ezt, én is ezt teszem lelkileg, ez táplál engem. De ti is ezt teszitek, ha hiszünk benne. És ebből jön az erőtök, a békességetek, az örömötök, a hálátok, minden ebből jön. És ennek a, ha mondjam így, hogy ennek az igének van egy különös centruma, egy különös lényege ez az evangélium, az örömhír, a Jézusról szóló örömhír, ami szinte mindig föl kell, hogy kerüljön az asztalra. Olyan, mint a mondjuk egy asztalon, tudom, hogy egészségtelen a só, de nálunk mindig ott kell, hogy legyen. Hát én ilyen sós dolgokat szeretek. Lehet, anyukám túl sok sót tett. Ő sósan főzött annak idején. Aztán lehet, hogy megszoktam ezt, és a feleségem próbál róla lebeszélni, de én mindig valahogy, hol a só? Hol állandóan keresem a sót. Tehát annak mindig ott kell valahogy lenni az asztalon, és valahogy az evangéliumnak is mindig ott kell lenni az asztalon. Ugye? Az annak, hogy újra és újra elhangozzon, hogy az atyám szeret engem. Miért szeret? Mert megérdemlem? Nem érdemlem meg. Jézusért szeret. Szeret téged az atyád. Az Úr Jézusnak a véréért. Feltétlenül szeret. Mindegy, hogy jó vagy rossz vagy. Ő szeret téged Jézus áldozatáért. Örök szeretettel szeretett, és szeret most is, és szeret örökkön örökké. Ez annyi, ha az ember az evangéliumot, ezt az egyszerű üzenetet hiszi, testvéreim, ez annyi erőt ad nekünk a szomorúságban, a gyengeségeinkben, a betegségeinkben, a bukásainkban, a halállal való szembenézésben. Szeret engem az én atyám, a Krisztusért. Köszönöm Krisztusom, hogy így ezt tetted értem, hogy szeressen engem az atyám, mert én bennem az szeretni való nincs. Nincsenek jó tetteim, csak bűneim vannak, hogy Luther mondta, hogy koldusok vagyunk az Isten előtt, ez az igazság. Nincs egyebben, mint a bűn. De Isten szeret engem Krisztus véréért. Ez testvérek, olyan egyszerű, gyerek is megértheti, egy gyerek is hiheti, te is higgyed, és ha hiszed, akkor erő jön belőle, békesség jön belőle, öröm jön a szívedbe, hála jön a szívedbe az Úr iránt. ez a csemegéje, hogy így mondjam, az ígének, az evangélium, aminek mindig itt kell lenni az asztalon. És én arra intelek benneteket, testvérek, hogy se az evangéliumot, se az ígének egyéb részeit soha meg ne utálja a ti lelketek. Emlékeztek, hogy a zsidókról mondja az írás, hogy mondják a pusztában, hogy ezt az eledelt már utálja a mi lelkünk. Olyan csodálatos volt az az étel, de megutálták. És vannak emberek is, akik megutálják az ígét, testvérek, de ne utáljuk meg az ígét. Ez a mi lelkünknek a tápláléka, és örömmel vegyük ezt magunkhoz, amikor a szolgák ezt adják nekünk, mert ez a dolgunk, mint szolgának, testvérek, ezt az ígét adni az embereknek. Én azt mondanám itt zárójelbe, hogy előfordulhat az is, hogy nem csak ígét kell adni az Úr népének, hanem fizikai dolgokat is. Ez egy olyan különös dolog, de ha Jézusra gondoltok, akkor ugye azt látjuk, hogy ő, amikor itt járt a földön, lelkileg is táplálta az embereket, mert mindig tanította őket, beszélt erről, beszélt arról. De amikor megéheztek, megadta nekik a kenyeret is. Ugye? De mert ha visszamegyünk az Ótestamentumba, említettem a zsidókat, ugye, hogy Isten megadta nekik a mannát a testi tápláltatásukra. Vagy emlékeztek a fürjekre, ugye, ott is. Húst is adott nekik. Vagy emlékeztek, amikor megtörte, ráütött a sziklára Mózes, és víz ömlött nekik, és jött a víz. Tehát a testükről is, és kérdezi Mózes az Isten népéről, hogy lerohadt-e a lábatokról a cipő? Vagy a sar, bocsánat, a pusztában? Nem rohadt le, az is rajtatok volt. Megkaptatok mindent. Tehát Isten, hogy így mondjam, az ő népéről nem csak lelkileg, hanem testileg is gondot visel, és előfordulhat, hogy vannak olyan szolgái az Úrnak, akiknek az adatot, hogy nem feltétlenül lelkileg, de testileg, fizikális, földi javakkal kell a többiekről, a rászorulókról gondot viselniük. Adniuk kell valamit a másiknak, valami kézzelfoghatót. Ezt mondja Jakab is a levelébe, hogy ne nézzétek el, hogy vannak ilyen szegény, rászoruló emberek, akik ott éheznek körülöttetek, mert nincs ruhájuk meg, nem tudom, nincs miben öltözködniük. Hát menjetek és lássátok el őket. Én azt mondanám, testvérek, hogy én még ezt is belevenném a szolgáknak a feladatába, hogy vannak olyan szolgák, akiknek az Úr ezt a reszortot adta, hogy ti, nektek többet adok fizikailag, anyagilag, testi javakba, de azért, nem azért, hogy ti a dúsgazdagok legyetek, hanem azért, hogy tudjatok megelégedni, és tudjatok odaadni annak, amelyiknek nincs, annak a testvérnek. Klasszikus példa ez a Richard Wurmbrandnak a példája, aki valahol talán Bukarestben volt lelkész, egy gyülekezetben, és arról beszélt, hogy a gyülekezetben, hogy milyen gazdag urunk van nekünk, milyen gazdag urunk van nekünk, és mondta, hogy milyen gazdag az Úr, hogy mennyi mindent ad az embereknek, és akkor utána ott volt egy hallgatóság között valaki, aki oda ment hozzá, hogy hát a lelkész úr, úgy tudom, hogy, vagyis hallottam, hogy magának ilyen gazdag istene van, meg hát a keresztényeknek, de hát akkor magán mi van ez a szakadt öltöny? Hát a maga ura arra nem képes, hogy egy normális öltönyt adjon magának? Hát annyira, ha már olyan gazdag. És akkor mondja neki a Wurmbrand, hogy de az én uram tényleg nagyon gazdag, csak az öltöny az valakinél van, mert letette az úr azt valakinél, csak nem akarja nekem odaadni. És kiderült, hogy ez az ember egy ruhagyáros volt. És állítólag, hát ha jól emlékszem a történetre, élete végéig ruházta Wurmbrandot utána ez az atyafi. Tehát nagyon, hát van, amikor így történnek ezek a dolgok. Hát erre is figyelnünk kell. Nem csak az a nagy kiváltság, amikor lelkileg táplálhatjuk az Úr népét, az Úrban gyermeke, az Úrban testvéreinket, hanem amikor az Úr gyermekeit, akár fizikailag is, ilyen apró cseprő javakkal, amiket lehet, hogy mi nem is tulajdonítunk nagy jelentőséget, de neki fontos, és oda tudjuk adni. Azt hiszem, testvérek, hogy értitek, hogy akár így, akár úgy, de ha valakit az Úr szolgálattal bízott meg, az hűen és bölcsen töltse be a szolgát. Tehát ezt mondja Jézus, hogy hű és bölcs legyen ez a szolga. Hű az, hogy kitartó legyen ebbe, nem csak ugye föllelkesedik, aztán utána egy hétig csinálja, ezt utána hagyja az egészet, és bölcs legyen ebbe a szolgálatba. És ezen én sokat gondolkoztam, hogy mi ez a bölcsesség, testvérek, hogy vagyok én bölcs szolgálja az Úrnak. Például arra jutottam, hogy akkor vagyok bölcs szolgálja az Úrnak, hogyha ha szeretem azokat, akiknek szolgálok. Ugye? Tehát, ha szeretetbe szolgálok, ha szeretem a Bercit, az Annát, most mondhatok mást is. Ha szeretlek benneteket, ha nem szeretlek benneteket, akkor tegyem le a palástot, azt menjek el valahova, máshova. Lehet, hogy nem érzitek mindig, vagy nem úgy érzitek, ahogy kellene, de, vagy pont az ellenkezőjét érzitek, még ez is benne van sajnos, de mégis mi akkor vagyunk bölcsszolgák, ha szeretjük azokat, akiknek szolgálunk, akár a családban, akár a gyülekezetben, vagy a közösségünkben, bárhol. Akkor vagyunk bölcsszolgák, hogyha alázattal tudunk szolgálni, ha nem felülről lekezeljük az embereket, akiknek szolgálunk. Ó, ti kis buták, ti kis ilyenek, olyanok, ti kis elmaradottak, ti nem tudtok semmit, de én bezzek, hát én milyen nagy okos vagyok, mert én már teológiát is végeztem meg, én mennyi könyvet elolvastam meg, hű, meg nem tudom mi. Nem, testvérek, ez így nem lehet szolgálni. Tehát alázatba szolgáljunk. Tanulnom kell nekem is, de nektek is tanulni kell, mert ez a bölcsességnek a, hogy alázattal szolgálok. Aztán még egy dolog eszembe jutott, ez a boldogság. Mert Jézus mondja itt, hogy amikor hazatér az Ura, boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál. Eszembe jutott ez is, hogy hát boldogan kell szolgálni egymásnak, ha már az Úr ránk bízott valamit, boldogan adjuk oda. Ne úgy, mint akinek épp a fogát húzzák. Hát ha hogy néz ki az a család, ahol ott van egy ünnepi ebéd, mondjuk, és akkor jön a háziasszony, és akkor hoz valamit, és az arcán a világ fájdalom. És szuszog, és liheg, és... Hát mindenkinek elmegy az étvágya, ugye, az étel megkeseredik a szájába, mert hát a háziasszony hát hogy hozza könnyek között, keserűséggel telve, ugye, azt a szerencsétlen ételt ide az asztalra, hogy... Hát így nem... De milyen más, nem, ha jön és boldogan hozza azt a gőzölgő húslevest, vagy nem tudom micsodát, gulyáslevest, hozza is. Hát imádkozunk, adjunk hálát az Úrnak, és hát jó kedvel csináltam, örömmel csináltam. Boldogan hozom, hogy szolgálhatok nektek, kedves családtagjai. És mindjárt minden más. Ugyanígy van, ha valaki akár igével, akár más dolgokkal szolgál a többieknek, akkor tegye az boldogan, hát nem... mint akinek a fogát húzzák. Bölcsesség ez, hogy boldogan, és miért ne szolgálhatnánk boldogan? Az ígével, vagy más valamivel is. Hű és bölcs szolga, az akarok lenni. És testvérek, amikor ezen gondolkozom és gondolkozunk, akkor még eljutunk oda is, hogy meglátjuk azt, hogy mennyire nem megy ez nekünk. Hát... Mennyire gyengécske szolga vagyok én? Mennyire hűtlenségre hajló és bolondságra hajló szolga vagyok én? Mert tudom ugyan, hogy nem így kéne, de hanem úgy, de hát sokszor mégis így csinálom. Sokszor hűtlen és bolond szolga vagyok. Valakinek írtam egy levelet, és az interneten, e-mailbe, és visszaválaszolt, hogy na, aztán nekem az Úr nem sok lelki gondozói bölcsességet adott. Hú, először hogy megsértődtem rajta, hogy mondhat ilyet ez a... És aztán gondolkoztam egy kicsit, azt mondtam, hát, Uram, hát nem igazat írt. Végül is, ha jön hozzám valaki beszélgetni, vagy mindig imádkozom, hogy adjál nekem bölcsességet, mert nekem nincs. Hát bolond vagyok. Hát most mit szépítsem a dolgot? Nincs nekem. És amit mond itt Jézus a gonosz szolgáról, hogy nem törődik azzal, hogy visszatér Jézus. Hát én mindig törődök vele, hogy visszatér Jézus. Hát nem úgy kell mindig emlékeztetnie neki engemet, hogy hát visszatérek te. Törődjél ezzel. Nem fordul elő az, hogy szolgatásait verni kezdené. Hát nem vagyok erre, hogy bántsak embereket magam körül. Agresszív legyek. Nem azt mondja, hogy leülni a részegesekkel, enni, inni, elvilágiasodni. Nem vagyok erre hajlamos. Nem vagyok erre kész. Nem veszem észre ezt a szívembe, az életembe. Dehogy nem. Hát voltak éppen egy dologra vagyok méltó, a gonosz szolgának a sorsára. Állandóan imádkoznom kell, hogy Uram, tégy engem jó szolgáddá, hű szolgáddá, bölcs szolgáddá, mert magamtól nem megy. Ami megy magamtól, az ami ítéletre méltó. Légy könyörületes hozzám. Azt hiszem, testvérek, hogy valahol ez is talán a bölcsességhez sorolható, hogy az ember látja, hogy mennyire alkalmatlan arra a szolgálatra, amivel az Úr megbízta őt. No, erről is sokat lehetne még beszélni, de az utolsó ponthoz érek, a szolga elszámoltatásához. Láttuk, hogy az Úr az, aki megbízza a szolgáját, a szolga az megbízott. Látjuk, hogy körülbelül milyen tevékenységi körei vannak, és ez hogyan kell neki ellátnia. És akkor itt van a harmadik pont, hogy elszámoltatásra kerül. Ezt a világban ugye nem nagyon szeretjük ezt az elszámoltatást. Ugye, amikor jön a, hogy mondják, rovancs, ugye a katonaságnál is ott volt ez, ugye, rovancs, mindent kirakni. Meg a munkahelyen is van ilyen, meg más helyeken is, ugye, mindent kirakni. Nézzük, mi a helyzet. Nem szeretjük, nem szeretünk ilyen pillanatokat, de hát Jézus azt mondja, hogy itt lesz egy ilyen nagy rovancs a végén. Tehát ott ő vissza fog térni, mondja. Vissza fogok térni, és a szolgáimat elszámoltatom. És ez az ő visszatérése itt is elmondja, hogy váratlan lesz, mert nem tudjuk, melyik napon történik, melyik órában történik, de talán akkor, amikor éppen nem várja a szolga, mégis vissza fog jönni az Úr, vissza fog jönni, és ebben van egy örömhír is egyébként, ami itt bujkál ebbe a példa, hogy eljön az Úr, vissza fog jönni. Itt is megígéri Jézus, és ez egy örömteli dolog. De amikor visszatér, akkor jön az elszámoltatás. És az elszámoltatást egy ilyen ellentét párba mutatja be Jézus, egy világos ellentét párba. Van egy szolga, amelyik hű, és bölcsen teljesíti a szolgáltat, és van egy másik, amelyik pont ellenkezőleg van. És az egyik egy örök élettel, boldogsággal jutalmaztatik, a másik pedig egy örök büntetéssel büntettetik meg. Pedig mind a kettő úgymond szolga. De mégis az egyik megbüntetetik, a másik megjutalmaztatik. És ezzel azt hiszem, hogy Jézusunk inteni akarta az ő népének a szolgáit, engem is, benneteket is, hogy az, hogy mi hogyan végezzük az itteni szolgálatunkat, testvérek, az egyáltalán nem mellékes kérdés. Egyáltalán. Annak örökké való következményei vannak, lesznek. Értitek? Nem mindegy, hogy végzem a szolgálatomat. És nem én fogom fölötte kimondani az ítéletet, és nem emberek fogják fölötte kimondani az ítéletet, mert minden szolga az ő urának áll vagy esik. És kevés, hogy tőletek ítéltessen meg, ahogy mondja Pál, mert aki engem megítél, az az Úr, hogy utaltam rá az elején, a legszigorúbb bíró. Ő fog engem megítélni. És örök következménye lesz annak, hogy végeztem a szolgálatomat itt a földön, az Úr népébe. Láttuk a gonosz szolgát, aki egy kettős életet élt, ugye, mert képmutató volt, az Úr szolgája, de mégis úgy élt, mintha nem lenne az Úr szolgája. Az istentelenekkel fogott össze. Azokkal paktált le. A részegesekkel, az iszákosokkal, azokkal mulatozott. Élfajhász ember volt. De közben magát az Úr szolgájának ketté vágatja, mondja az írás. Az Úr a hazajön és ketté vágatja, mert kettős életet élt, és ketté fog vágattatni. És lesz a sírás és a fogcsikorgatás a rész, ami a poklot jelenti. El fog veszni. És a hű és bölcsolga a másik oldal. Jézus egészen bizonyossá tesz minket, testvérek, afelől, hogy ő a jó szolgáját, a hű szolgáját meg fogja áldani örök boldogsággal. Így mondja Jézus, hogy bizony mondom nektek. Hold biztos, erre mérget vehettek, hogy a jó szolga, a hű szolga, aki kegyelemből volt az, de az volt, meg fog jutalmaztatni, és az ő jutalma még nagyobb szolgálat lesz. Mert Isten országában még többet bíz rá az Úr. Még többet bíz rá az Úr. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy lesz, mint lesz, de többet fog rábízni. Milyen jó testvérek, hogy ebbe úgy belegondolhatunk, hogy hát hogyan is végzem én a szolgálatomat? Na. Hogyan is végzem én? Milyen szolgája vagyok én az Úrnak? Az enyéim között. És azzal zárjuk le a gondolatainkat, testvéreim, hogy talán ez fölteszi az egészre a koronát, hogy a szolga szó, amikor ezt olvassuk itt a Bibliában, akkor Jézust juttatja az eszünkbe. A szolga, a jó és hű szolga, hát az kicsoda? Nem Jézus. Ez Jézus, testvérek, az igazi hű és bölcs szolga, az Isten megbízta őt, és ő jött, és hű és bölcs szolgaként járta végig az élet útját, és adta az embereknek a lelki táplálékot és a testi táplálékot időben. Soha nem kapkodta el, és soha nem késett el sehonnan. Mindig adta akkor, amikor kellett. Amikor odáig jutott, testvérek, akkor a szolgálatában önmagát is feláldozta az övéiért. Az Úr szolgája, aki elment a szolgálatnak a végső pontjáig, és az életét föláldozta magát, és vállalta a poklok kínját, az Istentől való eltaszítottságot az övéiért, hogy azok el ne vesszenek, hanem örök élete legyen azoknak. Nekem, nektek, az Úr szolgája. És az Úr szolgái közülünk pedig, testvérek, azok, akik elfogadják alázattal az ő szolgálatát, akik elfogadják, hogy ő váltott meg engem, ő az én üdvözítőm, és oda bízom magam a kezére, hogy ő mentsen meg engem. És azok az ő szolgái, akik naponta elfogadják, hogy Jézus most is szolgál, értem is, mert közben jár könyörgéseivel a mennybe, de nekem is szolgál. Napról napra szolgál nekem Jézus. Az Úr szolgája. Az testvérek, az ő szolgálatának az elfogadása nélkül, folyamatos elfogadása nélkül nem lehetek és nem lehetünk az ő szolgái. Róla mondja az írás a 104. Zsoltárban, hogy mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nekik, és ők takarnak, megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Belőle kell élnem, hogy jó és hű sáfár, hű és bölcs sáfár lehessek. Engedjük, testvérek, hogy ma az Úr Jézus-e példázat által emlékeztessen, hogy átmeneti időbe élünk. Elment, de jön újra. És hadd biztasson arra, hadd bátorítson arra, hogy ha ebben a korszakban mi a szolgái lettünk, és ránk bízta az Úr népének valamely részét, akkor ennek tegyünk eleget, és igyekezünk bizalommal belé kapaszkodni, és nem kapkodva, nem elkésve, de odaadni a testvéreknek, ami ránk bízatott az Úrtól. Odaadni az ő népének, amit az ő kincsei közül a mi kezünkre tett. S tudjuk közben, hogy ennek a munkának, ennek örök következményei lesznek. Akár pozitíve, akár negatíva, de örök következményei lesznek. Segítsen minket az Úr, hogy hű és bölcs szolgák legyünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, ezt a drága példázatot, melyben emlékeztetsz minket a feladatunkra. Köszönjük néked, hogyha elfogadhattuk már a te szolgálatodat, és ha elfogadhatjuk azt napról napra, és köszönjük néked, hogyha mi is már ott lehetünk a te néped, háznéped tagjai között, sőt, szolgálattal bíztálod meg bennünket, és a többieket is a kezünkre tetted, de a te javaidat is oda tetted. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy lássuk, hogy egyszer elét kell állni, és számot kell adnunk mindenről. Arról is, hogy szolgálatunkat hogy végeztük el. Szeretnénk, hogyha egyszer megjutalmazhatnál, szeretnénk, hogyha egyszer még többre bízatnánk, mert jó dolog, nincs jobb dolog, mint a te szolgálatodban állni. Köszönjük néked, Urunk, hogy te tanítgatsz minket, és most is hívsz, és bátorítasz arra, hogy újuljunk meg, erősödjünk meg a neked való szolgálatban, és az egymásnak való szolgálatban is. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a távol lévőket, a közénk érkezőket. Kérünk téged, hogy áld meg a pihenésen lévőket, a szabadságon lévőket. Készítsd, Urunk, az előttünk álló hetet, gyülekezeti alkalmainkat, az ifjúsági hetet, a gyülekezeti táborunkat. Kérünk téged arra, hogy hordozd a betegeinket, gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk azért a családért is, ahol az elmúlt héten hirtelen halállal elveszítették az egyik szeretett családtagjukat. Kérünk, hogy vigasztalásoddal, szereteteddel vedd körül ezt a családot is, kicsinyeit és nagyjait egyaránt. Kérünk téged, hogy könyörülj meg népünkön, add, hogy egyre több hívő ember lehessen, aki feléd fordul, aki igazán beléd kapaszkodik és alázattal követ téged. Kérünk, hogy áld meg egyénenként minnyájunk életét, szívét, családját. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben, adsz nekik, és ők takarnak, megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem, hogy jövő héten a keddi bibliórákat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy ránk következő szombaton, augusztus 2-án 15 óra 30-kor esküvő lesz. Petrovics Mátét és Balog Annát, mindkettő református testvéreink, immár harmadízbe hirdettem őket. Ekkor kérik Isten áldását házassági szövetségükre. Isten vigye teljesedésbe szent szándékukat. Befejezésül hirdetem még a testvéreknek a gyülekezeti hetünket, ami augusztus 18-tól 23-ig lesz Balatonfűzfőn a református üdülőben. Erre ennek a tábornak a részleteit, hogyha valaki tudni akarja, akkor, és még nem tudja, akkor érdeklődjön Lupsi a György testvérünknél, vagy akár nálam is, és szívesen adunk tájékoztatást. A napi programot egy 8 óra, 9 óra között lesz egy közös reggelink, utána következik egy reggeli áhítat, majd egy kávészünet, körülbelül 10 óra után szokott kezdődni egy bibliatanulmányozásunk, aztán a délután a szabad szokott lenni, ha jó idő van, akkor fürdünk, kirándulunk, amit tudunk tenni, azt tesszük, este 7-kor van vacsora, és aztán 8 órakor egy esti áhítat. Tehát egy lazább, de mégis lelki tartalommal bíró együttlét ez. A díjakról is most hadd ne kezdjem el ecsetelni, hogy mi mennyibe kerül. Ha valakit érdekel ez, akkor szeretettel hívjuk és várjuk. Jó volt együtt lenni tavaly is, ha jönnek a testvérek most is bizonyára. Jó lesz, és az Úr áldásával tudunk együtt lenni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket keressük elő, testvérek, a 467-es énekünket. 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. 467, énekeljük el mind az 5 versével, utána pedig himnuszunkkal zárjuk együttlétünket. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.